Az Úr Jézus nevében köszönjük meg, Istenünk, a mai estét. Köszönjük, hogy ez az este számunkra találkozás veled, a te ígéddel, a gyülekezettel, a testvérekkel, erősödés a hitben, új fénynek a felragyogása, erővétel, vigasz, a békesség megnyerése. Áldott megváltónk, aki elhoztad az egész mennyet számunkra, ajándékozz meg most a mi nagy szegénységünket, hiszen szegény élettél, hogy mi gazdagok legyünk, engedd megtapasztalni. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének első 18 verséből olvasom, foglaljunk helyet. Az új bibliafordítás szerint olvasom az ígét. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk. És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ezek ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és azt mondta nekik, véretek a fejetekre szálljon vissza, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor elment onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten ígéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről, vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről, és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió semmit sem törődött vele. Pál még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt. Köszöntöm szeretettel a paposi templomban az itt levő testvéreket. Én úgy emlékszem, hogy én még ezen a szószéken soha nem álltam. Ez nem is fontos, de mégis öröm nekem. Azt sajnálom, hogy az első ilyen alkalom nagyon megszorított alkalom, mert 6 órakor, ha élek, a vajai szószéken kell már állani. Ott folyik a bűnbánati hét, és ott ma este Sámuel édesanyjának a hitbeli győzelmeiről, Annának a győzelmeiről kell szólnom. Ma este most itt röviden, ha ide fogtok figyelni, és az igéből nektek szóló tanítást, intést, kérést bátorításra szívetekre veszitek, akkor ez a rövid istentisztelet is hasznos lesz, és érdemes volt eljönni. Itt látunk egy embert, ti jól ismeritek, valamikor Jézus ellensége volt, most pedig éjjel-nappal fáradhatatlanul viszi az evangéliumot. Akármerre megy, ha szeretettel fogadják, ha kergetik, mindenütt megdicsőül benne az Úr Jézus neve. Mindenütt megjelenti a Krisztus jó illatát. Igaz, némelyeknek halál illatává válik, másoknak élet illatává, és így van ti nálatok is, hogy a ma este is vagy növeli a szívetek keménységét, vagy lágyítja, vagy arra szolgál a mai este is, hogy még bátrabban ellene álljatok az Úr Jézus szeretetének, vagy arra, hogy még jobban szeressétek őt. Mindenkihez intézem a kérdést, komolyan férfiakhoz, remélem hallják ezt a hal gyenge beszédet, de mindenkihez, a legkisebbhez is. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki, aki nem az Úr Jézusé? Van-e itt valaki, aki nem egész szívével az Úr Jézusé? Mert ha van valaki, nagyon nagy bajban van. A lehető legnagyobb bajban van, amelybe a földön ember juthat. És senki nem segíthet rajta. Se Isten, se ember, se ő maga. Ha valaki nem a Krisztusé, se Isten nem segíthet rajta, se ő maga, se senki más. Semmilyen egyház, semmilyen szertartás, semmiféle papság, se ének, se ima, se prédikáció. Ha valaki kizárja szívéből a Krisztus, számára nincs mentség. Világosan elébetek volt már sokszor adva. Itt van, volt lelkipásztorotok is. Hallottatok, és most is hallottok. Fogtok hallani még jó ige hirdetéseket. De amit eddig hallottatok, ha azok után a szívetek nem nyílt meg, ez kimondhatatlan keménységről tesz tanúságot. Én ma este komolyan, szeretettel, de nagyon komolyan. Lehet, hogy soha többet nem látjuk a földön egymást. Nekem most az utolsó és első és egyetlen lehetőséget kell megragadni, hogy elmondjam nektek, hogy ne utasítsátok el az Úr Jézus Krisztust. Pál sokkal okosabb volt, mint ti vagytok. És az a bölcs ember belátta, hogy a legbölcsebb dolog a múltat megtagadni, a múlttól elfordulni, a múltat elítélni, megbánni, a felkínált kegyelmet elfogadni, egész életével, minden erejével, mind halálig Krisztus szolgálni. Legyetek ti is ilyen bölcsek. Határozzatok így. Senkit ne tartson vissza az igazi megtéréstől az, hogy Uram, eddig annyit alkudoztam, most már mit csináljak? Annál inkább. Ha valaki pedig így szól, hogy én még soha ezzel nem gondolkoztam, Uram, annál inkább most. Ha az a lator meg tudott törni és térni néhány óra alatt, az a vad bandita, hát miért ne térne meg a te szíved? Miért ne? Íme Korintusban, ahol nem volt korábban konfirmáció, nem volt református templom, és nem prédikáltak keresztény papok, ebben a Korintusban megtörtént az, hogy sokan lettek hívőkké. Ha az a vad pogány életet élő sereg meg tudott térni, miért ne tudnál te is? Ti szívetek nincs úgy megbilincselve, mint az övék volt. De ugyanaz a Jézus, aki Korintusban szabaddá tette a bűntől keményen, rettenetesen tönkretett és megkötözött korintusiakat, titeket is meg tud szabadítani. Ne menjen senki haza megbilincselve. Ne menjen senki haza sötétbe. Tegnap vaján Júdásról prédikáltam. Arról a döntő pillanatról, amikor Jézus egy hatalmas ajánlatot tett neki. Akinek a bemártott falatot adom, az az áruló. És tartotta kezében a falatot. Vagyis, Júdás, még mindig dönthetsz. Ha nem akarsz áruló lenni, ne vedd el. De ha elveszed, mert én az árulóra kínálom, és elvette. Mit olvasunk? És belement a sátán, és kiment, és éjszaka volt. Ezt választotta. Igen, az áruló. Ne legyen senki köztetek, aki az Úr Jézus naponta elárulja. Kiszolgáltatja, hol munkáért, hol emberek kedvéért, emberek barátságáért. Ő 30 ezüstért. Boldog az, aki oda jut, ahol Pál apostol. Nékem az élet Krisztus. A meghalás nyereség. Különös az, hogy ez az ember az ő áldott életének idejéből szakított arra is időt, hogy sátorponyvát készítsen. Volt idő, amikor a keze munkájával kereste meg a kenyerét. Nekem szinte mindig fáj, amikor ezt olvasom, hogy de kár volt minden méter ponyváért, inkább prédikáltál volna, de Isten ezt a vezetést adta neki. Ne terheljen meg senkit. De, mikor megjöttek a drága munkatársak, Szilász és Timóteus, akkor Pál szíve úgy fellángolt, hogy most már félre minden. Azt olvassuk, hogy most már csak az ige hirdetésnek szentelte magát. Ti mindazt nem tehetitek meg, hogy csak menjetek és prédikáljatok. Dolgoznatok kell. De nektek is van szabad szombat és szabad vasárnap. Használjátok lelki dolgokra. Naponta reggel, délben, este legalább háromszor, ezt minden zsidó megtette, álljatok meg az Úr előtt. Egy kicsit csendve. Tartsatok bűnbánatot minden nap legalább háromszor. Mert ugye a fölkeléstől a reggeliig, reggeli utánig már vétkeztünk. A reggelitől ebédig már megint, ebédtől estig megint. Mindig van mit mondani az Úrnak. Ha pedig jól telt el, meg kell köszönni, mert az ő kegyelme volt. De jön az a szabad idő, legalább az egy vasárnap. Legyen egészen odaadva, hogy megmosakodjatok, hogy felöltözzetek, hogy új erőt vegyetek, hogy megszépüljetek, hogy egy kis lelki tornátok legyen, hogy egészségesebbek legyetek, hogy gyógyuljatok, hogy Krisztus jobban a kezére vegyen, hogy jobban halljátok a szívverését és a kedves tekintetében, elmerüljetek. Álljatok meg egy kicsit. Meg fogjátok látni, hogy használható szolgái lesznek az Úrnak. Mert azt akarja. Annyit vár tőletek, amennyit várhat, nem többet. Annyit kér vissza, amennyit adott. De használjátok mindazt a jót, amit már kaptatok. Ti megkülönböztetett gyülekezetben vagytok, mert van Magyarországon sok református gyülekezet, ahol ennyi jó prédikáció nem hangzott el, mint itt. Meg vagytok különböztetve. A kivételes kegyelem. Annál többet lehet vétkezni ellene. De ne tegyétek ezt. Hiába a legjobb ige hirdető. Hiába a legvilágosabb tanítás. Ha a szív nem akar megnyíli, hát nem nyílik meg. Elleneszegültek és szidalmazták. Ha valaki lélekkel prédikált és erővel, ha valakivel a Krisztus maga szólt, akkor az Pál volt. És sokan mit csináltak? Vallásos emberek. Mert itt a zsinagógába ment először a zsidókhoz. Most nem a pogányokkal beszél még, zsidókhoz. Akik az egyetlen Istent imádták. Nekik hirdeti Krisztust. És majdnem megölik. Menekülik el onnan, menni kell onnan. A legjobb tanítás, az élettel bizonyított tanítás Krisztusról, és nem kell. Kell az a hideg, halott, üres vallás. Ahol azt hiszem, amit akarok. Az Istent kifizetem szertartással, pénzzel, egy-két órával. Ez kell. Vajon nektek melyik kell? Isten tisztelet, szertartások, adakozás, ének, ima, prédikáció, csak Krisztus belejöjjön a szívembe. Csak az Úr meg ne hódítson engem. Még egyszer kérdem, itt mindenki az Úr Jézusé? Mert aki nem az, nem azért nem az, mert nem jól mondták el, mert nem magyarázták el, mert nem volt rá alkalom. Gyakran gondolok arra, hogy Kínában 8-900 millió ember él, aki soha nem hallotta Jézus nevét. Hallotta, és nem tudja kicsoda. Nektek pedig az Isten állandóan kínálja az ő áldott fiát. Ne tegyetek úgy, mint ezek a korintusi zsidók, hogy ellene állunk. És a pogányok meg befogadták. És Pál nagyon kemény szót mond, pedig szent ember volt. Véretek a fejetekre szálljon vissza, magatokat taszítjátok a pokolba, ez azt jelenti. És ha valaki taszítja magát a pokolba, akkor viszi a fiát, lányát, férjét, testvérét, barátját, feleségét. Azokat is viszi. Rántja magával. De milyen különös az Isten kegyelme. Ezek a vallásos zsidók bezárták a szívüket, és Isten mire fordította ezt a keménységet? Véretek a fejetekre szálljon, de így szól Pál, ha menjek a pogányokhoz. És a zsidók keménysége és büszkesége az üdvösség kapuja lett a pogányoknak. Mi is így lettünk keresztények, magyarok. Megnyílt a kegyelem nekünk a pogányoknak. És őseink a fehér ló áldozásától eljöttek ide a kereszt alá. De ne legyen ám úgy, hogy a te szíved keménysége majd az adjon másnak alkalmat a megtérésre, hanem a hívő szíved legyen eszköze Istennek a más megtérésére. Jaj, annak, aki bezárja szívét az áldott Krisztus előtt, méltó a kárhozatra. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem engel a fiúnak, nem lát életet. Az Isten haragja marad rajta. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Lehet vallása, nincs Krisztusa, nincs élete, nem lesz üdvössége. Ez a Biblia világos tanítása. Milyen jó itt látni, hogy egyik meglepetés a másikat éri. A zsidók nem fogadják be, a pogányok örömmel veszik, de a zsinagóga vezetője, a legmagasabb vallási beosztású zsidó, az befogadja. El is űzik onnan, és Pál most elmegy egy másik házba, ott prédikál. De boldog volt ez az ember, aki befogadta Pált. És az ő házában, az ő veszedelmesen megnyílt, mert veszélyre nyílt meg, hiszen zsidók bármikor megrohamhatták, felgyújthatták volna. Megnyitotta a házát, és az ő házában emberek találkoztak Krisztussal. Én kívánom nektek, akik itt vagytok, mindenkinek, hogy olyan hajlékotok legyen, ahol ti együtt vagytok az Úr Jézussal, és eljönnek oda mások, és tudtok nekik segíteni abban, hogy találkozzanak az Úr Jézussal. Ugye hány ember megfordult már nálatok? Hány elfecsegett óra? Hány elpocsékolt nap? Asztal mellett, munka mellett, udvaron, konyhába, kamrába, mezőn? Boldog az, akinek az otthona, az Isten temploma, és aki bemegy, az tudja, hogy itt tisztelik az Istent. Itt az élet egy Isten tisztelet. Még egy-két rövid gondolat, és befejezzük. Milyen jó ezt látni, hogy az Úr nem hagyja magára soha az ő becsületes szolgáját. Pálnak oda menekülni kell a zsinagógából, átmegy egy hívővé lett testvérházába, de az Úr rögtön jön. Látomásból megbíztatja, ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Mert Pál megvizsgálta magát, hogy vajon nem csak az én túlságos heveskedésem idegesíti ezeket a zsidókat. Nem. Ne félj, szólj és ne hallgass. Én veled vagyok. Nekem itt sok népem van. Milyen különös ez? Ez engem mindig álmulatba ért, hogy az Úr tudta már Korintusban ki az övé, de nem szólította meg őket. Se álomba, se angyalok által. Hanem azt akart, hogy hallgassanak Pálra. Én nem tudom, van-e itt valaki, aki arra vár, hogy vele csoda történjen, majd akkor ő megtér. Ne várjanak ilyen csodákra. Az a csoda, hogy Isten az igét nektek hirdeti. Ez a csoda. A legnagyobb csoda az, hogy az Úr Jézus meghalt. Érettem, te éretted. És erről szól az üzenet. Krisztus azért szenvedett a kereszten, hogy téged meghódítson. Én nem tudom, hányan mennek majd Isten trónjához ebből a községből, de legyél közöttük. Neki volt itt népe, van népe, lesz népe, de legyél közöttük. Mit ér neked, ha más megy be? Ketten lesznek egy ágyban, egyik megy, a másik marad. Kettő lesz a mezőn, egyik vitetik, a másik marad. Kettő lesz a malomban, egyik utazik haza, a másik marad. És másfelé lesz az útja. Azok között legyél, akiket elvihet. Mert akik itt a földön is mindig vele jártak. Letelt a másfél év, védelem, csend, újabb támadás következik. Mindig így van. Van egy kis békés, csendes idő. Most Magyarországon is ezt éljük. Áldott csendes idő. Voltak nehéz idők, és újra jönnek. Sátán sosem alszik, és nem nyugszik bele, hogy szabadon szól most az evangélium. Boldog, aki felkészül a pihenés, a béke idején is, és erőt tud venni, és készen van a próbákra. Pál elhajózik. Korintusban letelt egy kegyelmi idő. Másfél év. Nagy hosszú idő volt. Nem mindenki használta ki. Én befejezem szolgálatomat. Hívlak titeket Krisztushoz. Ide is azt írtátok. Hívlak titeket Krisztushoz. Ne utasítsátok el. Nem az én hívásom. Nem az én szeretetem. Nem az én jó akaratom. Az Isten szeretete. Az Isten hívása. Az Isten jó akarata. Engedjetek neki. Imádkozzunk! Megköszönjük atyánkat a kimondhatatlan ajándékodat.
Tékozló fiú példázatról mind a két szolgálatnak fele megsérült. Azért van így egy szallagon, de sérült. Egyiknek az első része, másiknak a második része sérült meg. Ezért van csak ilyen félbehagyottak.
Emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Igéjét az Új Szövetségből a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetéből olvasom a 11. verstől. Ernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztá köztük a vagyon. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva él. Minek utána pedig mindent elköltök. Köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében, az Ópályi Református Egyházközség templomában. Abban a reménységben kezdem el a szolgálatomat, hogy ti tudjátok, hogy a mostani együttlétünknek egy célja van, az, hogy komolyan bánkódjunk együtt az Isten színe előtt. A mai estének az a célja, hogy megszomorodjunk, hogy szégyenkezzünk, hogy bocsánatot kérjünk, hogy Istennel és emberekkel megbékéljünk, hogy felülről feloldozást kapjunk, és mindenkit feloldozzunk, akire haragszunk, akifelé talán évek óta nehéz emlékeink vannak. A mostani este bűnbánati este és a megbékélés alkalma. Senki ne engedje magát se megcsalni, se félrevezetni. Bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. Bűnvallás nélkül nincsen feloldozás. Egy kis félelem volt bennem, amikor a lelkipásztorokat arra kértem, hogy ezt az éneket énekeljük: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Azért volt bennem félelem, és sokszor félek, amikor a gyülekezet komoly énekeket énekel. Talán már a múltkori szolgálatomban említettem, nem emlékszem, de sokszor ismételem meg. Talán sehol annyit és olyan félelmesen nem hazudik a keresztény ember, mint a templomban. A hazugságának két fő útja van. Egyik az imádságai, másik az énekei. Eszünkbe sincs azt csinálni, amit énekelünk. Eszünkbe sincs azt gondolni és tenni, amit imádkozunk. Mert nézzétek, Istenem, én nagy bűnös ember. Ha akkor, amikor ti ide bejöttetek ma este, én ott álltam volna az ajtóban, és azt mondtam volna bárkinek közületek: te nagy bűnös ember, menj vissza! Azt mondta volna az illető: hát jó, hát bűnös vagyok, de nagy bűnös nem vagyok. És tudok nagyobbakat nála. De azt énekeltétek: Istenem! Ennek az éneknek ez a tartalma. Én nagy bűnös ember, mikor énekelem, azt jelenti, én legnagyobb bűnös. Azért, mikor az énekben ez volt, hogy vétkem oly mély már, mint a tenger. Arra kérlek titeket, hogy ha nem is ebben a gondolattal jöttetek be a templomba, de most tegyétek a szíveteket alkalmassá az ige meghallására és megértésére azzal, hogy semmi másra ne gondoljatok, mint amit énekeltetek, őrá gondoljatok, akihez küldtétek az éneket, és magatokra. Itt a szószéken úgy kívánok hozzátok szólni, mint a nagy bűnös ember. Mindig a lelkipásztor a legbűnösebb a templomban, mert neki adatik a legtöbb világosság és a legkomolyabb feladat. Egyetlen szenrebben és egy gondolattal nagyobb bűn, mint a gyülekezetnek sok súlyos bűne. Azért szívből veletek énekeltem és énekelem, belől is, kívül is, és vallom, hogy én Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Hát járuljunk együtt az Isten szent színe elé, úgy, ahogy minket a tékozló fiú története vezet. Én hadd kérdezzem most meg, mert ez kötelességem, hogy ti meg tudnátok mondani, hogy nektek milyen történetetek van? Ez a tékozló fiú története. Most ha közületek bárkinek az életét össze kellene foglalnia, mit mondhatna, hogy milyen történet ez? Ez a mindig engedelmes gyermeknek a története, vagy a tékozló gyermek története? A tékozló fiúi, a tékozló leányi. Vajon nekünk szól-e a tékozló fiú története? Gondolkodjál rajta, hogy milyen történet van mögötted. Ha most itt ebben az órában Isten lezárná te életedet, mit lehetne odaírni összefoglalásul? Véget ért egy tékozló élet. Vagy ezt kellene mondani, az angyalok keze ezt írná, véget ért egy boldog, hálás élet. Véget ért egy szent élet. Az elmúlt szombaton eskedtem meg a legkisebb gyermekemet, a fiamat a kecskeméti templomban, és olyan félelmesen és nehezen olvastam az eskü szövegébe, a fiam és a felesége számára az eskü szövegét, vele szentül élek. Míg mondtam is, csendesen a lelkem könyörgött az Istenhez, hogy legyen nekik segítségül, és ahányszor nem lesznek szentek, bocsássa meg nekik. Igen, hadd legyen úgy, hogy a mi életünk története, ha eddig a tékozló gyermek története volt, hadd legyen ezután egy megújult életé, megváltott élet, az Isten kegyelmébe vett élet. Tegnap nagyon hosszú útról fáradtam, érkeztem haza feleségemmel együtt, fiam esküvőjéről, lányom eljegyzéséről, másik lányomnál kisbaba született, sok minden gondunk volt, és ahogy megérkeztünk, a sok több száz kilométer után nagyon fáradt voltam, már várt a harangozó, hogy azonnal menjek el, mert van egy asszony a gyülekezetben, aki azt mondta, nem tudok meghalni, míg a lelkész hozzám el nem jön. Elmentünk azonnal hozzá, súlyos rákbeteg, már többször megműtötték, most már nagyon közel van a halál. Kétszer is meglátogattuk, még este, még egyszer, ma délelőtt, még egyszer elmentem reggel indulás előtt. És olyan nehéz volt nekem hallani, hogy hétben csendesen mondta, hogy már emberi remény nincs, és nehéz a küzdelem. Meddig tart még? Fogom-e bírni? Könnyezve imádkoztunk vele, és fogtuk a kezét, de meg voltunk arról győződve, és tudjuk, hogy végig harcolja a harcot. És ha befejeződik az ő élete, 42 éves még, a temetése egy ünnep lesz, egy diadal ünnep. De valaki győzelmesen befejezte az utat, biztosítva, megvédve, megváltva hazament. Az egy ünnep. Könnyek között is egy ünnep. A szívnek a sajgó fájdalmai között is egy ünnep. Valakit az ördög nem tudott elnyelni. Sokszor megsebezte, de nem tudta elnyelni. Nem tudta elvinni magával. Krisztus karjai között megy haza, élő falak között. Szeretnétek-e így elmenni majd is? El tudnátok-e bármikor? Ehhez komoly, nagyon komoly bűnbánat, igazi megtérés, a kegyelem elfogadása, az Isten irgalmába való teljes reménység kell, a Krisztus befogadása kell. Én most arra kérlek és hívlak itt benneteket kivétel nélkül, és magamnak mondom elsősorban, kinyitni egészen a szívet, és egészen befogadni azt, akiben van az élet. Ittben temető van, ittben sötétség van, itt éjszaka van. De ha bejön az élet, bejön a világosság, ha jön Krisztus, kivirágzik minden. Ez egy darabja lesz a mennyországnak. Egy megváltott ember sokkal boldogabb, mint egy angyal. Mert az angyalok soha, de soha az egész örökkévalóságon át nem tudják megízlelni egy cseppjét sem annak, amit ne